Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez továbbra is a Millás reggeli, még van egy szűk órácskánk itt a Rádió Café 98.0-en, március 6-án szerda reggel 9 óra 10 perc Korács Gáborral.
És Kete Balázsa, és olyan témákkal foglalkozunk majd, mint hogy...
Mint a 21 Pilots legújabb száma, azt írja a hallgató, hogy hallottuk-e, mert rohadt jó, hát én még nem hallottam, úgyhogy ahogy innen leléptem, elő fogom keríteni, és meghallgatom.
Én is, kíváncsi vagyok. Mm-hmm.
Mi lesz még? Mert nyilván nem ez a...
Már zenében?
Nem, úgy egyáltalán, itt a 40 percben.
Hát jön az ingatlan piac.
Igen.
Azt te tudod jobban elmondani.
Én?
Hát nem.
Lehet.
Ki a rovat gazda?
Hát jó, én. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével nézzük meg, hogy van egy kis élénkülés így az évelején, megpróbáljuk feltárni az okokat.
Aztán hótpatkány is érkezik.
Hótpatkány?
A zöld rovatba.
Oh.
Nutria néven. Talán jobban ismert. És mióta? Nem annyira menő. Bundaként, de itt maradtak, és hát egy kártevő lett belőle, és most kell szaporodni, hogyha ennek járunk egy kicsit utána a zöld rovatunkban, de a kettő között persze tőzsdét is nyitunk. De akkor most...
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
És hogy azt beragoztuk, itt is van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Na hát, valami élénkülést mutat a lakáspiac, valószínűleg itt a csokos kapuzárási pánik rá segített. Pont tegnap citáltuk azokat az adatokat, hogy egybanki kamatokat, amelyek a lakáskölcsönök, hát a megugrás emelkedő mértékű igénybevételéről szóltak ezek az adatok. Gondolom, vagy mi ebből így azt logikáztuk ki, hogy a kettő akár egybe is csenghet.
Abszolút így van, és sokadjára is újra és újra rácsodálkozunk arra a hazai lakáspiaci összefüggésre, még mi is, így a szakmán belül, hogy amikor megy a szekér, akkor mindenki padlóig nyomja a gázt, ugye ezt láttuk 2015 és 2021 végéig, vagy 22 elejéig, hogy minden tényező, az élénkülés, a drágulás, a forgalom erősödés irányába hatott, amikor pedig jön egy korrekció, akkor meg mindenki satúfékre és kéziféket behúzva lefékez, és most egy picit egy átmenetet látunk a piacon az élénkülés irányába, de most is nagyon hasonló a képlet, mert nemrég publikált ugye a kormányzat az évvégi csokigényléseket, amiből az derül ki, hogy óriási kapuzárási pánik söpört végig a lakáspiacon az utolsó év utolsó negyedévében, tehát 2023. október és novemberek között, mert egészen addig a 2023-as első három negyedévben szinte 50%-kal kevesebb csokigényléssel támogatott lakástámogatási szerződést kötöttek az emberek. Tehát mínusz 50%-os volt az éves változás, az utolsó negyedévben pedig 12%-os erősödés, a használt lakáspiacon pedig az utolsó negyedévben éves összevetésben 17%-kal több csokszerződést kötöttek, és ugye ez hozzásegítette a 2024-es élénküléshez a piacot, mert azok, akik akkor adták el az ingatlanokat és abból költöztek tovább, az ő forgalmuk, ez a néhány ezer tranzakcióról beszélünk, az idei év elejéhez adódott hozzá, és most azt látjuk, hogy január februárban 15-20%-kal nagyobb a kereslet az eladó ingatlanok iránt, és itt kapcsolódnék rá arra, amit mondtatok, hogy ebben azért az is komoly szerepet játszik, hogy a finanszírozás, úgyis a lakáshitelek megfizethetőbbé vált.
Aha. Meddig tartott ez ki vajon? Tehát ez most tényleg egy ilyen finish volt, mert ugye csak az kifutott tavaly, tehát jó eséllyel arra lehet gondolni, hogyha csak ez volt a hajtóerő, akkor ez ennyi volt körülbelül.
Biztos, hogy a csokos történetnek abból a szempontból a vége, hogy az 2023 év végén lezárult, a régi csokkal már nem nagyon érdemes foglalkozni. Az új csok plusz, annak is az első számai már ismertek, ugye januári számokat publikálták egyelőre, abból az derül ki, hogy több mint 1000 igénylés és szerződéskötés történt. Ez a se nem jó, se nem rossz kategória az én megítélésem szerint, mert szerintem az évelején ennél többet is elbírt volna a piac, viszont hogyha figyelembe veszük azt, hogy a bankok még sokszor január első napjában szaladgáltak a folyamatok kialakítása, a működés optimalizálása érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, ez végül is nem rossz, tehát ebből még lehet több is, de összességében a lakáspiac egészét valószínűleg nem a csok fogja alapvetően mozgatni, hanem az, hogy piaci alapon egyrészt milyen lakáshitellel tudunk ingatlant vásárolni, mert kevesen vannak, akik mellényzsebből tudnak előrántani több 10 millió forintot. A hitel az egy igen fontos eleme. A piaci alapú hitel a lakásvásárlásnak, minden második lakásvásárláshoz erre van szükség. Plusz ugye az is egy nagy kérdés, hogy az árak mikor kezdik fölvenni a ritmust az élénkülő forgalommal párhuzamosan. Most ez az a ilyen kegyelmi állapot van, hogy a forgalom erősödik, tehát viszonylag könnyebb most eladni lakásokat a korábbi időszakhoz képest, de az árak még nem nagyon moccantak meg. Most kérdés, hogy mikor indulnak el majd fölfelé, illetve hogy ez az évelei kiszúrás a keresletben és a forgalomban, ez tartós lesz-e 2024-re vonatkozóan, vagy esetleg elhal. Na, de ez a következő hetekben kiderül.
Akkor én most visszafelé fölteném neked a kérdést, amit föltettél magadnak, vagy így csak így az előbb mondtál. Szóval mikor indulnak el az árak fölfelé, de akkor inkább úgy, hogy mi kellene ahhoz, hogy az árak is elinduljanak fölfelé, ne csak a forgalom emelkedése váljon tartósabbá.
Ez szerintem részben makrogazdasági, részben pedig pszichológiai kérdés. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy ugye a finanszírozásról beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos eleme, vagy előfeltétel a forgalom élénkülésnek, és az árak akkor indulhatnak el fölfelé, amikor az eladói réteg, vagyis a tulajdonosok azt érzik, hogy olyan élénk a forgalom, hogy adott esetben ez a piac már magasabb árakat is elbír. Most még nem beszélhetünk erről, mert ugye ez a 15-20%-os forgalom élénkülés, ugye figyelembe veszük azt, hogy az előző másfél évben a vevők 40%-ra eltűnt a piacról, még mindig kisebb adásvétel számot prognosztizál nekünk, mint amit 2021-ben vagy 2022 legelején láttunk. De hogyha kitart ez az élénkülés, és többen és többen lépnek vevőként a piacra, akkor előbb-utóbb az eladók is elkezdik majd ezt beárazni, mert ugye nekik csak egyszer kell eladni az ingatlanjukat, és hogyha lesz olyan vevő, aki úgy ítéli meg, hogy neki ez többet ér, akkor ez egy láncreakciót indíthat be, és hogyha az egyik eladó azt látja, hogy már emelkednek az árak, utána már ez gyakorlatilag húzza magával a többi eladó lakás árát is fölfelé. Tehát szerintem ez mindig egy ilyen fáziskésésben van a forgalom élénküléshez képest, pont az említett okok miatt. Szóval szerintem még egy ilyen 3-4 hónapig nem számíthatunk érezhető áremelkedésre a piacon.
Tehát csodák továbbra sincsenek, a kereslet-kínálat alapvető törvényei fogják meghatározni és beindítani az áremelkedést.
Igen, és még egy nagyon nagy kérdés, hogy ide majd még egy atombomba becsaphat, mégpedig a állampapírból visszatérő befektetők kereslet robbantó hatása. Ez biztos, hogy ha ez megjelenik, és ha ez beüt, akkor az az árakban is egyértelmű emelkedést hozhat.
Igen, de ők sokan vannak, akiknek olyan tételek járnak le majd, hogy abból lakást vesznek?
Hát ez attól függ, hogy mi lesz az alternatíva. Tehát most azért egyébként még a mostani 8-9%-os hozam is lekörözi mondjuk a bérbeadásból számított hozamszinteket, plusz ugye az ingatlanárak továbbra is stagnálnak, tehát most még papíron még mindig jobb az állampapír, mint a lakáspiac, de azért tegyük hozzá, hogy most azért szépen is lehet még alkudni a vevők részéről, mert az eladók örülnek, hogy egyáltalán el tudják adni a lakásukat azon az áron, amit így legvégső esetben megjelölnek így elfogadhatóként. Tehát itt azért ez még egy viszonylag kedvező helyzet, és én biztos vagyok, hogy ennek az 1100 milliárd forintnak, ami az állampapíroknál landolt az elmúlt években, egy része most nem azt mondom, hogy az egész, vagy hogy jelentős része, de egy pár száz milliárd forint visszatér majd a lakáspiacra. És hogyha figyelembe veszük azt, hogy a lakáspiaci forgalom forintban kifejezve ilyen 3-4 ezer milliárd forint körül jár, akkor ez a pár száz milliárd forint, ez akár 10-20%-os forgalom növekedést is, vagy forgalom érték növekedést is jelenthet, amit már azért megérez a piac.
Világos.
Ez most volt egy jó nagy kamatfizetés, tehát 1000 milliárd jön ki több hónap alatt kamatfizetésből. Ennek most úgy néz ki, hogy csak egy részét, sőt, talán még a felét se fektetik vissza állampapírba a befektetők. Ez már egy jelzésértők, hogy onnan azért jön valami pénz kifelé. De az ingatlan piaci hatás akkor lehet, amikor egyrészt nagyobb lejáratok lesznek, tehát nem csak kamatot fizetnek az állampapírok, hanem jön ez a tavaly, vagy a jövő év eleje, amikor hirtelen a 20%-osból jönnek majd vissza a 6-7% környékére, tehát inkább arra az időpontra teszed azt, hogy ez esetleg megjelenhet az ingatlan piacon?
Szerintem akárhogy is lesz, ez nem ilyen fekete-fehér lesz, hogy mint amikor kinyílnak az ajtók, és mindenki beáramlik a lakáspiacra egy adott pillanatban, hanem ez egy hullámszerűen fog megindulni. Lesznek az early birdök, akik még kihasználják ezt a kedvező ingatlanpiaci helyzetet, hogy most még nem rohamozták meg az ingatlanpiacot, a vevők jobban tudnak alkudni, adott esetben még jó áron tudnak jó helyen lévő, alapvetően jó minőségű ingatlant vásárolni, és amikor lesz majd szerintem egy nagyobb eszmélés, amikor valaki miután bezsebelte a kamatokat, és fölteszi magának a kérdést, hogy oké, de mit kezdjek a tőkével, ha jövőre nézve, és azt látja, hogy most már megnyugtató hozamokat biztosít az ingatlanpiac is, mert mondjuk az árak is elindultak fölfelé, azt ne felejtsük el, hogy a bérleti díjak is emelkedtek 2023-ban 12-13%-kal, ami ugye mindig az aktuális hozamszinteket hasonlítjuk össze egymással, de azért azt tegyük hozzá, hogyha megveszünk egy ingatlant, annak a bekerülési költsége már fix marad, miközben a bérleti díjak emelkednek, tehát ez a most elérhető mondjuk esetleg 3-4%-os nettó bérleti díjból számított éves hozamszint, ez a bérleti díjak emelkedésével párhuzamosan, hosszú távon, tehát mondjuk 10-15 év alatt, ez szépen jócskán tud emelkedni, tehát nincs kizárva azt sem, hogy aki mondjuk 2024 végén, 2025-ben vesz ingatlant, az 2035, mondjuk 40-re már ilyen 10%-os éves hozamokat tud produkálni. Éljük meg egyelőre azt az időpontot, nézzük meg, hogy akkor milyen lesz a kamatkörnyezet, hogy ez mennyire lesz vonzó, vagy mennyire lesz kiemelkedően magas. Most még azért eddig nem látta el a jós gömbünk, sajnos.
Nem baj, majd folyamatosan fölrázzuk és nézzük, hogy éppen mit mutat, úgyhogy hívunk még. Köszi szépen, Laci, jó munkát,
rendben,
szép napot.
Köszönöm szépen. Szervusz,
ja. Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Árokszállási Zoltán vezető elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, tegnap volt egy kis korrekció, nem volt az a 7% esés, az még nem a világ, de most hogy néz ki a hazai tőzsde, és mit csinál Európa?
Hát ebben a pillanatban egyébként gyakorlatilag nullában van a Bux Index. Nyitásban, főleg pluszban, ilyen 1-2%-os pluszban voltunk. Abban a pillanatban, amikor kérdeztétek, akkor lement nullára. Ez 65.824,8 pontot jelent egészen pontosan, és hát vegyes elmozdulásokat látok a vezető részvényeinknél. Magyar Telekomban esés van, és a Richterben is, az OTP nulla körüli elmozdulás mutat, és a MOL-ban látok emelkedést, fél százalékkal, 1920 forintra, tehát vegyes elmozdulások vannak. Egyébként az európai hangulat mérsékelten pozitív volt nyitás előtt, tehát azt írtuk meg a hírlevelünkben, hogy a lengyel pluszok miatt kis plusz lehet a nyitásban a béten, és ez nagyjából be is jött, most egyébként, amióta beszélek hozzátok, megint 1%-os pluszban vagyunk. Tehát itt a plusz nulla környékén mozog a Bux Index, és komolyabb részvényeket érintő hírek nélkül egyébként, bármi a magyar piacot illeti.
Aha. És Európában?
Európában most úgy néz ki, hogy nyitás után vagyunk, itt hasonló mértékű, nagyon enyhe pluszokat látok. A DAX index ebben a pillanatban 0,1%-os pluszban, a londoni FTSE 0,2%-os pluszban, a francia CAC-on pedig 0,18%-os pluszban van, tehát nagyjából annak megfelelő, mint amit a BUX indexben látunk egyébként, úgyhogy enyhe pozitív hangulat van. Egyébként a mai napra fontos adatok majd délután fognak megjelenni már, ami igazából a nemzetközi gazdaságot illeti, vagy az amerikai gazdaságot. Délután ugye ADP foglalkoztatottsági adat lesz, magyar idő szerint 14:30-kor, ugye új hónap kezdődött, március, ilyenkor mindig az első pénteken szokták közzétenni az átfogó munkaerőpiaci adatokat, de ezt megelőzően az ADP intézet 2 nappal, azaz szerdán, tehát ma, teszi közé a saját foglalkoztatottsági adatát, és már erre általában komoly elmozdulások tudnak jönni a piacokon, főleg a devizapiacokon, különösen akkor, hogyha a vártól jelentős mértékben eltérő adatot látunk, tehát ez magyar idő szerint délután 14:30-kor fog megjelenni, ez lehet érdekes. A másik, még talán ennél is érdekesebb dolog, ami ma fog történni, hogy Jerome Powell beszédet tart, ő ugye a Fed elnöke, ez magyar idő szerint délután lesz 4 óra környékén, és hát a befektetők árgus szemmel figyelik, vagy hát hallgatják, hogy vajon mit fog elmondani a kamatok várható alakulásáról. Ugye az idei évben az várható, hogy némi kamatcsökkentés lehet majd, főleg az év második felére időzítve, de lehet, hogy már hamarabb egy picikét elkezdődik, mert ennek az időzítésével, meg a mértékével kapcsolatos bármilyen megjegyzése az EUR/USD árfolyam akár komoly kirengésekkel is reagálhat, úgyhogy ez lesz ma igazából fókuszban a délután folyamán.
Igen, bocsánat, ha már behoztad az euró-dollárt és a devizákat, akkor a forintra is nézzünk rá, hogy ott mi történik. Ugye még tegnap elindult egy kis erősödés, tehát
az éves mélypontról.
Az éves mélypontról, tehát azért azt ne dentmenzőjáljuk túl. De most ma mi történik?
Igen, hát ma is egy enyhe erősödést látunk, de ennek a mértéke azért elmarad a tegnapitól. Ugye tegnap délután 4 óra tájban volt egy nagyon jelentős erősödési hullám, 4 órát megelőzően kezdődött, és ugye 1 óra alatt lejöttünk gyakorlatilag 396-os szintek környékéről 394 alá, és jelenleg is 394 alatt van az euróval szembeni árfolyam, 393 forint 40 fillért látok ebben a pillanatban, egyébként az a hajnali értékekhez képest ilyen 40 fillérrel lejjebb van, tehát egy kicsikét még erősödött a forint. Emögött egyébként akár lehet az is az ok, hogy ma reggel jelent meg egy sereg makrogazdasági adat Magyarországról, a többek között a külkereskedelmi mérleg adat, és bár erre nem nagyon volt várakozás, széleskörű várakozás a piacon, mégis azt láttuk, hogy a decemberi deficithez képest januárban egy jelentősebb többlet alakult ki a magyar külkereskedelmi mérlegben, közel 500 millió euró, és ez azért inkább támogathatja a forintot, tehát ez a néhány 10 filléres erősödés, amit reggel látunk, az esetleg betudható.
Ha nézem ezt a tegnapi két órában elintézte ezt az esélyt. Hát azt gondolom, a londoni májerek végeztek a műszakukkal, és gyorsan bezárták a pozícióikat, vagy nem tudom.
Igen, ez egy komoly erősödés volt, és nagyon, nagyon hír nem tartozott hozzá, nem nagyon lehetett látni. Esetleg a befektetők arra vehették talán meg a forintot, de ez lehet, hogy utólagos belemagyarázás, hogy Magyarország végén ratifikált a Svédország NATO csatlakozását, ugye ez tegnapi hír, de most már nem is emlékszem pontosan, hogy ez akkoriban jötte ki előbb, vagy esetleg később egy-két órával. Úgyhogy nehéz hír találni mögé.
Akkor ért el a traderekhez a hír, hogy ismét egy nagyon pici kis szelet uniós pénzt ismét felszabadult, ami nél ismét megfelelt a tematikus feltételeknek az ország, és némi nemű pénzmag érkezhet, esetleg, most csak tippként mondom.
Hát esetleg én azt gondolom, hogy mintha ez a hír egy kicsit korábbi lett volna néhány nappal ezelőtti, ugye lengyelzőt is erősödött azért tegnap délután, tehát ennek az oldalvizén is erősödött a forint, de elég gyors volt, és rövid idő alatt következett be, mondom, igazán olyan hír nélkül, amire biztosan rá lehet fogni, hát emiatt erősödtünk.
Ezt úgyse fejtjük meg, akkor csak.
Jó, a lényeg az legalább nem pattant vissza, hanem itt
maradt. A lényeg az, is hogy visszajött kicsit, és ez jó.
Oké, Zoli, nagyon köszönjük, jó munkát, szép napot!
Köszönöm én is nektek. Szia. Is. Sziasztok!
Árokszállási Zoltán vezető elemzővel néztük át a tőzsdéket.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Bevallom őszintén, csak nem régóta tudom, hogy a nutria az a hótpatkány, és a hótpatkány sem ismerem olyan régóta. Pár évvel ezelőtt a tatai fényes tanösvényen láttam egyszer ezt a fura szerzetet, ami nem véletlenül hótpatkány neve.
Élőbe? Átvonult előtte?
Nem vonult kész, de ott vannak ilyen kis vizes részek, és annak az egyik partján, ahol megy az ösvény, és ott tömegek bámulták, ott sütkérezett, ott élvezte, kicsit fotóztatta magát, mindenki ott nézegette.
Honnan tudod, hogy ő volt? Mert hogy keverhető másokkal.
Ott helyben próbáltam rákeresni a neten. Ilyeneket írtam be, igen, hogy hasonlít, meg hótfarok, de valójában patkánynál nagyobb, elég furcsa. Úgyhogy ott azonosítottam először. Azóta már elég szépen elterjedtek, úgyhogy mindjárt róluk fogunk beszélgetni Csabán Dávid biológussal. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk! Sziasztok!
Na, nem és ide hát valósi!
Igen, és a sajtóban most veszélyként idézik.
Hát ez a rákcsálók gyorsan szaporodnak, ugye, és hogyha problémát okoz...
Sőt, invázióról is már cikkeznek most éppen a Vas megyéből. Tényleg nagy baj az, hogy nagyon szaporodik nálunk a nutria? Egyáltalán ki ő mit tud?
Igazság szerint az a baj, hogy van egyáltalán, mert hogy ez egy Dél-Amerikában őshonos faj, és hát az 1920-as évektől kezdve tulajdonképpen egész Európában elkezdték tenyészteni a prémia miatt, mert ugye akkor még az állatprém az egy fontos kereskedelmi termék volt. Viszont a 80-as évek közepén végén összeomlott a piac, és sok helyen egyszerűen csak szélnek keresztették ezeket az állatokat.
Kicsit olyan déjà vu érzésem van, mert azt hiszem az ausztrálok valami hasonlóképpen jártak a nyulakkal, más okokból kifolyólag, de ott is volt.
Igen, körülbelül, bár a nutriákat ugye az ártérben, tehát ilyen régi kutricákban, meg TS-ekben, és többi tartották, tehát elvileg ugye nem a szabadban.
Igen.
Tehát nem vadászati célból hozták be a nyulakkal ellentétben, viszont a 90-es évekig nagyon nem volt probléma, mert ha kiszöktek, akkor ugye prémia miatt befogták, mert hogy az egy értékes valami volt. Most viszont nincs értéke, ugye szélnek keresztették, és úgy tűnik, hogy nagyon jól megmaradt az európai környezetben. És ahogy mondtátok, hogy igen, gyorsan szaporodik. És tehát, hogy rákcsáló.
Aha.
Évente kétszer elég 6-8-10 kölyök, tehát igen gyorsan be tudja lakni az élőhelyeket.
Hát, de és mit lehet ilyenkor? Mit csinál egyébként? Tehát az, hogy sokan vannak, ez már önmagában probléma, mert sok a kóbormacska, sok a kóborkutya, egyik sem üdvözlendő, nem beszélve arról, hogyha rákcsálóról van szó, az még gyorsabban terjed.
Meg mi történt a 90-es évektől mostanáig? Miért most lett ez téma? Miért most robbant be ezek szerint gondolom a szaporodások?
Valószínűleg azért, mert a Kárpát-medencében nem nagyon maradtak meg, úgy tűnik. Azt mondták, hogy nem szeretik a hosszú és hideg teleket. És akkor amíg fölbukkantak nálunk állatok, hogy hát jó, van a természetben, de hát előbb-utóbb el fog tűnni, mert hogy nem bírja a hosszú és idegteleket. Aztán kiderült, hogy mégis csak bírja, és ezek a szaporodások általában úgy néznek, hogy ilyen exponenciális görbék vannak. Tehát amikor megjelenik, akkor még csak néhány egyed van, akkor még nem is tűnik fel annyira, hogy ott valami van. És akkor egyszer csak elér egy olyan tömeget, hogy ilyen eszement gyorsan elkezdenek terjedni és szaporodni, és akkor hirtelen tulajdonképpen ilyen nagyobb tömegek kezdenek el megjelenni, mármint egy ilyen emberiek által lakott területeken, vagy mozgolódó helyeken, például amit a fényes fürdőt említettétek, és ilyenkor kezdi el az ember vakarni a fejét, hogy most valamit csinálni kéne ez ügyben.
És hát mit, mit lehet csinálni ez ügyben?
Igen, mekkora az eszköztár?
Hát vadászmószas módszerekkel lehet tulajdonképpen, tehát be kell csapdázni, vagy esetleg fegyveres gyérítés. Annyit kell tudni erről, hogy az Unióban van egy inváziós fajok rendelet, illetve van egy olyan lista, ami rajta vannak különböző állat és növényfajok, ami az Unió minden tagországában kötelezően gyéríteni kell, illetve nem is lehet tartani ilyen állatokat, csak külön engedélye. Állatok és növények is vannak ezen a listán, most a nutria, ami számunkra érdekes. És tulajdonképpen 17-ben jelentette be Magyarország az Unió felé, hogy nálunk van nutria szaporodó állománya, és azóta tulajdonképpen vannak különböző tervek, illetve próbálkozások a gyérítése. Csak hát az derült ki az eddigi akciók alapján, hogy ez azért ez kevés. Tehát ahol van, ott viszonylag gyorsan el tud szaporodni, és viszont nagy erőket kellene azért mozgósítani, hogy ezeket vissza lehessen szorítani.
Uh-huh. És mivel okoz ő nagy kárt, hogyha elszaporodik, tehát
mit rákcsál?
Igen, tehát az egyik az, hogy ez egy üreg lakóállat, és a vízpartokon, a partoldalakban lakik, és egy család, vagy egy kolónia, mert nem is családokban élnek, hanem kolóniákban, amik ilyen 10-20 egyedek simán lehetnek, vagy még többek, ilyen partoldalakban fúrnak ilyen 2-3 méter hosszú, olyan 20-30 centi átmérői üregeket, amik össze is kapcsolódhatnak egymással. Tehát előbb-utóbb olyan lesz a tényleg a partfal, mint egy sajt, tele lesz lyukkal, és most ha jön egy nagyobb árhullám, akkor a víz az ugye meg kimossa a partot. Tehát egyrészt egy ilyen part romboló hatása van, vagy partbontó hatása. A másik pedig az, hogy ezek kifejezetten szeretik a vízélet, vízparti lágyszárú növényzetet. Tehát ha megjelenik egy olyan védett lábban, ami, vagy mocsárban, mondjuk a nagyon sok ritka, mondjuk lágyszárú növényfaj van, de ezek lehetnek sás, nád, gyékén, kolokán, meg még sok egyéb más. Azért egy ilyen 20-30 egyed elég gyorsan lepusztítja ezeket a növényeket, és egy nyílt vízfelszín lesz belőle. És a gyökereket is kiássák, tehát ugye a regenerálódás is utána sokkal nehezebb.
Az állatvilágban nincsenek, akik esetleg szívesen táplálkoznak velük, és pusztítanák őket, hogyha esetleg kicsit ők többen lennének?
De van. Hát a ragadozók is eszik, mármint hogy a nappali ragadozók, mint a róka, sakál is elkaphat belőle. Illetve hát a madarak, tehát a ragadozó madarak is találtak már rétisas fészek alatt nutria koponyán, tehát a nagyobb madarak is el tudják őket kapni. De egyelőre az a tapasztalat, hogy sokkal gyorsabban szaporodik, mint amilyen szinten a természetes ragadozók gyéríteni tudják.
Uh-huh. Okay,
és hogy... akkor itt jön be egyébként az a kérdés, hogy hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy hát gyéríteni kell, el kell pusztítani, tulajdonképpen mi is beléphetünk ilyen szempontból a táplálékhálózatba, tehát régen is ettek nutriát.
Tényleg?
Lehet, hogy tud. Ah, persze, hát sokan a 60-as, 70-es években, amikor ugye tartották, hát nem csak a krémet adták el, hanem a húst is felhasználták, és meséltek ki, hogy lehetett kapni a piacon nutriakolbászt például.
Egy nutria burgerező víziója sejlik fel előttem, mert most az egy divatos valami.
Hát azért annak kemény marketing kéne.
Hát azt mondják, hogy kifejezetten egészséges.
Igen. Na, most erre rákúszunk.
Hát figyelj, aki elből mondjuk nem, azt mondja, hogy nem eszik, mert rákcsáló, mondjuk az olyan, hogy a nyulat is valaki ezért nem eszik, mert rákcsáló.
Igen.
De a nyúlhús is finom, így van. Tehát a nutriahús is finom, egyébként én már ettem egy párszor.
Tényleg? Perkelcsét, vagy hogy?
Hogyan van, roston? Vagy?
Volt az is, igen, meg volt, amikor grilleztük, a máj is nagyon jó, kis resztelt májna.
Aha.
Megőrülök.
Hallgató már az éttermi.
Hát figyelj, hogy ha már gyerítjük, és...
Igen.
A nutria bundában ezt
egyébként nem mertem mondani, de akár én arra is gondoltam, de ez nyilván nem fog átmenni, hogy ilyen derogációt lehetne alkalmazni a bundájára is, hogyha már hasznosítjuk, de ez biztos, hogy megbukna állatvédő.
Nem a derogáció, hanem hogy az összes nagyobb ruhaipari márka tulajdonképpen már deklarálta egy Európában, hogy ők nem hajlandók állatvényből, meg állatbőrből csinálni semmit. Hát ugye tudjuk, hogy most az autóban is most már vegán bőr, meg húzat, meg nem tudom.
Igen, csak növeljük a műanyaggyártást.
Hogy egyre inkább, igen, tehát most ez megint egy másik kérdés.
Másik.
De hogy ez egy jó kérdés, ha azt mondjuk, hogy hát ha egyébként is el kell pusztítanunk ezeket az állatokat, most legyen akár szarvasmarha bőrön, megesszük a szarvasmarhát is, hogy ezeket a bőröket akkor miért is dobnánk ki, miért nem hasznosítjuk valami olyan módon, ami mondjuk lehet, hogy jobb, mint a műanyaggyártás.
Aha.
Az megint más, hogy ha mondjuk, hogy azért tenyésztjük, hát igen, azért tenyésztjük, hogy mondjuk a prémia miatt, az megint egy másik kérdés, tehát itt rengeteg olyan kérdésbe jön egy ilyen esetben, ami tulajdonképpen megválaszolandó, illetve nyilván a közösség, az emberi nyomás, tehát az állatvédelmi mozgalmak egyre erősebbek, ugye már erre is reagálnak a gyártók, a felhasználók, és akkor így ugye miatt is az állatprémnek már nincsen gazdasági értéke.
Na izgalmas. Jó, hát felmatricázok egy ilyen Interceptor feliratú jeepet, és majd ezzel járom a vidéket, és a burgerezőmet ellátom alapanyaga. Jó, viccen kívül azért ez egy nagy probléma, úgyhogy reméljük, hogy majd valami történik neked. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránéztünk itt a nutriák helyzetére, hódpatkányok helyzetére. További szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen nektek is.
Szervusz. Szabán Dávid biológussal néztük meg, hogy ez a Dél-Amerikában őshonos rákcsáló hogyan szaporodhatott el ennyire, és van-e arra mód, hát, hogy...
Mi lehet a sorsa?
Igen, ritkítsuk őket.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
És itt van pont jókor Fehér Marian. Szia, jó reggel.
Jó reggelt, sziasztok!
Te hogy állsz a nutriával? Megennél egy nutria burgert?
Nem.
Jalapenyóval, sajtokkal, szószokkal?
Nem, de nyilván ez gondolom szokás, meg befogadás kérdése, de nem. És ezért nem, mert hogy nutria.
Na, akkor ezt meggondolom, mert nem biztos, hogy ezt.
De miért? Hogy ebből... patkányra nem megennéd? Vagy miért?
Nem, az sem. Tehát ha egyébként amúgy meg kutyát sem esszük
nyúl?
Meg.
Hát, hol
úgy
tár?
Nehéz lesz, ezt majd átgondolom, hát, hogy menő lesz-e a nutria burgerezőm.
De biztos, hogy menő lesz. Tehát az, hogy én nem vagyok erre annyira nyitott, az nem biztos, hogy más is így van, egy csomó ember egy csomó mindent kipróbál, de szerintem nagyon ragaszkodunk ahhoz, amit ismerünk. De ha te nyitsz nutria burgerezőt, akkor ott megkóstolom, mert benned bízom.
Oké, rendben. Hát ez nagyon szép volt, köszönöm szépen. Én is bízom benned, hogy hoztál valamit nekünk, hogy igen, tiszta, mi lesz a tartalom.
Feltétlenül, igen. Az első órában Pazsa Kornélia jön, aki pár évvel ezelőtt egy karrierváltást csinált az életében, a jogász szakmát hagyta ott azért, hogy stílus tanácsadó legyen, hogy azzal foglalkozzon, ami egyébként neki réges-rég a vágya volt, meg a kreativitása az öltözékben, a színekben, lakásbutikot szeretett volna, egyébként meg is csinálta, ez Szolnokon van, és egy ilyen egyedülálló.
Ez tök érdekes, mert ha nem is értem, hogy ez miért, de annyira tudom tisztelni ezeket a kalap emelés azokat az embereket, van egy jó igen, állásuk, egzisztencia, jó fizető, és mégis bizonytalanba az álmai, amit ő szerel, és elindul,
valami,
és csinál. Valami
egyedülálló, és hogy akkor igen, ez bejön, nem jön. Uh-huh. Igen, igen, igen. Na szóval vele erről a karrierváltásról, és meg magáról a stílus tanácsadásról, ő nagyon a színekre buzdít, de majd ha kimentek, meglátjátok, nem lehet nem megismerni.
Hát ha kimerünk. Ugye? Igen. Rögtön egy méretes bírálat érhet minket.
Nem, na, szerintem nem? Nem. Gábor például most abszolút színbe van.
Mi?
Színbe van. Most, mi na, meg be vagyunk szürkülve, Balázs. Mi igen, a klasszikot hordjuk
abszolút
most. És aztán a második órában pedig pszichoszerda, azt szeretjük, Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus jön, és a magány, illetve egyedül lét közti különbséget, azt, hogy melyikre van igény, hogy igényből vagyunk-e, hogy egyébként mikortól patológiás, erről fogunk beszélgetni. Na jó kis szerdai frissítő téma.
Aha, klassz, ugye? Jó lesz, igen. Na hát depresszióra fel, kedves hallgató.
Hát igen.
De nem, hát ez tényleg érdekes. Nekem is vannak
ilyen. A segít, hogyha erről beszélünk, így van.
Ilyen egyedül.
Mindjárt nem vagy egyedül.
Ez az. Szóval 10 óra után pont jókor Fehér Mariannal most, ja nem, azt hittem a Czoller Andi jön, mindegy.
Nem mondtam jön neki, hogy jöjjön be, de valamit nagyon
nem
csinált.
Előbb-utóbb csak ide jön, mert híreket kell mondania. Utána jön a pont jókor, holnap 6-tól ismétlés, fél héttől pedig egy friss millás reggeli. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.